Üdvözlem Önöket, Szeben István vagyok. Ha csak annyit mondok, hogy poptarisznya, szerintem nincsen olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, kihez a nevéhez fűződik. Mai vendégem műsorai alatt generációk nőttek föl, hozzáteszem én is, és a hangját mindenki jól ismeri. A stúdióban itt van velem Bétót László műsorvezető, zenei szerkesztő. Szia, Laci.
Szia, István, köszöntöm a hallgatókat.
Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy velem, és pont azon kezdtem el most egyből nevetni, hogy onnan végig bírtad, hogy anélkül, hogy beleszólnál, hagytad, hogy elmondjam a bevezetőt rólad. Először is, még mielőtt bármibe is belekezdenénk, azért sok időnk van ahhoz, hogy megismerjünk téged jobban, mert persze tudjuk, mindig hallottuk a hangodat, ismerjük, mit szeretsz, de hogy keveredtél bele ebbe az egész történetbe? A kis Lacika sétálgat, szereti a zenét, és mehetünk tovább.
Majdnem így volt. Volt a szomszédban egy remek család, a Radványi család, amelynek az egyik testvére volt, aki kitalálta és megalkotta a Vörös Szikra magnót. Ez volt az első magyar magnetofon. 19 kiló volt árnyékban, egy rohadt nagy gép volt, szóval hihetetlen.
Te nem vittétek magatokkal, hogy
az nem,
csak
nem egy bulizós darab volt, és minden esetre nekem nagyon megtetszett, hogy arra lehet felvenni, meg lehet mindenfélét csinálni, rögzíteni, meg lejátszani, meg az a magnószalag, meg egyéb, és addig könyörögtem, amíg kaptam tőle egyet ajándékba. Magától, a gyártótól. Szerintem az első vagy a második Vörös Szikra magnó volt az én tulajdonomban.
Ilyen évjárat nagyságrendileg most mennyiben vagyunk? Lehet ilyet kérdezni? Még a Rákóczi Szabadságharc után közvetlen.
De ez valamikor első gimnazista koromban, vagy nyolcadikos lehettem, a fene tudja már, szóval rettenetesen régen volt. Hát maga a magnetofon is borzasztó régi volt, és ez volt az első magyar magnetofon, és utána jöttek
ezek
a többiek.
Ezért kezdem, mert a mostani generáció el se tudja képzelni, hogy most mennyivel vagyunk visszább technikailag, vagy voltunk visszább akkor.
Hát az, szerintem ezt a magnót nem ismeri jószerivel rajtam kívül senki, és hát szerintem rajtam kívül több van egyébként az országban, több tulajdonos van, akinek van Vörös Szikra magnója, de én azt hittem, hogy nem lesz senkinek, és kiderült, aztán rengeteg van. Szóval örültem, hogy nekem is van egy tulajdonképpen, de ezt nem...
Várjál, neked az 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 első magnó?
Nem.
Azt hittem, hogy az nem létezik.
De abban az volt a jó, hogy volt egy Kossuth adapter benne, és a Kossuth rádióban mindig sugároztak jó zenét, tánzenét, és ott fel lehetett egyből venni. És így kezdődött el a zenegyűjtés, és nagyon tetszett nekem, hogy fölvettem vagy 20 dalt az egy-két-három hét alatt, és utána az egészet úgy, ahogy van, lejátszottam otthon a haveroknak, sőt, azt is megcsináltam, hogy a lakás valamennyi helyiségébe tettem egy hangszórót. Szóval ezzel kezdődött kicsikét az elektronikai tanulmányom, és utána egy erősítőt építettem, mert ugye annyi hangszórót nem bírt el maga Vörös Szikra. Szóval a lényeg a dologban, hogy így kezdődött az egész mutatvány, és utána jöttek a különböző magnetofonok, jöttek a lemezjátszók, a Suprafon lemezjátszó. Emlékszel a Suprafon lemezjátszó?
Igen, hát tudom, hogy emlékszem.
Voltak Valiton meg a Suprafon, ez a két lemezjátszó volt, csehekké volt a Suprafon, a Qualiton pedig magyar volt, nekem Suprafon lemezjátszó volt, és próbáltuk begyűjteni az összes létező lemezt, amit lehetett, azt is felvettük, és kialakult egy ilyen gyűjtőtársaság, és képzeld el, olyat csináltunk, amit most már úgy bánok, fölvette mindenki, mindenkinek megvan, megvan, eltörtük a lemez, nehogy máshoz eljusson véletlen.
Jézus Isten, mondjuk így, hogy fiatalság, bolondság, ma már otthon nem töröd a lemezeket, hogy nehogy
nem bizony, meglegyen. Nem bizony.
De család mit szólt? Ez elsősorban egyébként magáról a gyűjtés és szenvedélyéről szólt, vagy a zenéről szólt?
Mind a kettőről, tehát én elkezdtem válogatni a fejemben zenék és zenék között, mi az, amit akartam. Először mindent felvettem, aztán töröltem, átmásoltam, szalagokat szerkesztettem, kértem kölcsön magnetofont, akkor már volt a társaságban másoknak is különböző magnójuk, volt, akinek tertája volt, volt, akinek mambója volt, aztán nekem is a végén lett egy tertám.
Ezt se tudja képzelni egyébként a mai fiatalabb generáció, de egyébként még nagyon én sem, pedig azért én sem vagyok már mai gyerek, hogy akkoriban ez mennyire nehézkes volt például zenéket beszerezni. Persze, oké, hogy a Kossuth rádióban mentek zenék, de csak az abból tudtál válogatni, ami volt.
Hát persze, persze, persze.
Hogyan jutottatok hozzá zenéhez? Tehát hogy ez szépen lassan, fokozatosan fejlődött?
Ez szépen lassan, fokozatosan fejlődött, és megjelentek a különböző nyugati dalok Suprafon lemezeken elsősorban, és hát ezeket beszereztük, és nekünk teljesen mindegy volt, csak angolul énekeljenek, ez volt a legfontosabb dolog. És az ember az angol tanulmánya, hogy gyakorlatilag itt kezdtem, mert egy-egy szót felismert, akkor megpróbált utána járni, mindent követni. Szóval a lényeg a dologban az, hogy így indult el az egész, aztán volt egy törés ebből a szempontból az életemben, nevezetesen, amíg én elmentem rádió és televízió műszerész tanulónak, már régen az érettségit követően, akkor a Fővárosi Művelődési Házban megalakult a Magnós Klub, amit Keresztes Tibivel, Cintulával csináltunk, meg még többen, akik benne voltunk a vezetőségben, és nagyon jól kitaláltuk a dolgokat, és hát bizony a lemezeket, a Billboard lemezeket Amerikából kaptuk. Hétről hétre mindig a 10 slágerlemezt megkaptuk. Akkor már több lemez...
De ezt sikerült akkor elérni? Hát azért most ez vagy...
Volt egy zseniális igazgatója az FMH-nak, uh-huh. aki kiburiszta, hogy a Magnós Klub megkapja ezeket a lemezeket. Igaz, hogy bontott állapotban kaptuk meg, mert 5 éven keresztül állandóan a hatalom megnézte, hogy mi van ebben a dobozban.
Ők hallgatták meg először.
Hát nem hallgatták meg, mert nem tudták meg, csak megnézték, hogy nincsen benne, nem tudom micsoda. Szóval a lényeg az, hogy így kaptuk meg a lemezeket, és aztán így egy hatalmas gyűjteménye lett a Magnós Klubnak, és egy óriási tagsága.
De ez ki tudta ezeket például finanszírozni, vagy ezek nem voltak nagyon költséges mutatók? Tehát, hogy mert azért ez...
FMH, a Fővárosi Művelődési Háznak, Drucker Tibornak hívták, akkor sajnos már nem él az igazgatóját, aki hát mindent megtett a gyerekekért. Hát az FMH-ban volt az első illés, nem a második illésklub, az első diszkóklub, amit ugye a Magnós Klub hozott létre. Szóval mindent megtett azért, hogy egy központja legyen az FMH a zenének.
Ti akkor ezt megéltétek valamiféle lázadásként, vagy ennek nincsen köze ehhez? Hanem egész egyszerűen a zenéről szólt arról, hogy jó buli, hogy csináljatok valami újat.
Nem kellett lázadni, mert mindent megtehettünk és megcsinálhattunk. Tehát semmi olyat nem tudtunk mi tenni az FMH-ban, amire a Drucker azt mondta volna, hogy nem. Neki nagyon tetszett, amit és ahogyan csinálunk. És ő tartotta valószínűleg a hátát, mert hát gyakorlatilag egész biztos, így utólag visszagondolva kapott ő a fejére nem keveset, de megvédett bennünket. Hozzánk nem jutott el semmi. Tehát nekünk nem kellett lázadni, nem volt miért. Azt csináltunk, amit akartunk.
Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk hetente megérkeztek a lemezek, akkor ilyen izgatottan ott ültetek és bontottátok, mintha minden héten karácsony volt.
Bontani nem
vagy
kell.
Vagy jó, de amúgy a dobozból, ami...
Igen, és aztán később elintéztük azt is, hogy megkapjuk a New Musical Express-t, meg a Melody Maker-t, és akkor tudtuk követni, hogy az az adott lemez van a slágerlistán, vagy nincs, vagy csak lesz, csak ajánlják, majd az elkövetkezendő hetek egyik nagy sikere lesz Amerikában vagy Angliában. Meghallgattuk őket természetesen. Mi vettük fel először, a Magnós Klub vezetősége vette fel először a lemezeket.
Igen, de nyilvánvalóan rengeteg új lemez érkezett. Fogalmad nem volt, hogy az az előadó, az kicsoda, milyen zenei stílus képvisel. Mindenevő voltál mindig? Mert én nem tudom ezt elképzelni.
Nézd, szerintem kétféle zene létezik, a jó zene és a rossz zene. Nincsenek műfajok.
Na, beszélgessünk erről, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye.
Tehát gyakorlatilag nincsen komoly zene, vagy szomorú zene, sokan hívják így, meg nincsen könnyű zene. Soha nem fogom elfelejteni. Nekem volt egy zseniális sógorom előző házasságomból, a Soproni József. Nagyon híres zeneszerző volt, a Zeneakadémiának volt a főnöke, és világszerte ismert zeneszerző volt, és miután család, összejártunk időnként, és egyszer fent volt nálunk vasárnapi ebédre a Soproni család. Én akkor Earth, Wind & Fire őrületben voltam, és üvöltött a szobámba 200 watttal az Earth, Wind & Fire, és nem vettem észre, hogy megérkeztek a Soproniék. És a Soproni belépett a szobába, mondtam, te Józsi, ne haragudj, bocs, már is lehalkítam, szóval hozzá ne nyúj. Leült, végighallgatta a dalt, és csak annyit mondott, ha ilyen fúvósak lennének Magyarországon, rengeteg jó dolgot tudnék írni nekik.
De jó.
Tehát ebből is látszik, hogy nála sem volt, hogy most ez mit hallgat, hogy mit hallgat ez az ember, hanem hú, de baromi jó volt. Tehát ő is a jót látta meg benne.
Érdekes, ahogyan fogalmaztam, mert így azért tényleg fekete és fehér, hogy jó zene vagy rossz zene. Számodra, először beszéljünk akkor a rossz zenéről. Mi az, hogy rossz zene?
Hát ami nem jut el hozzád, tehát gyakorlatilag nem a műfajok jutnak el hozzák.
Hogy nem érint meg?
Nem érint meg a zene, igen, nem érint meg a zene, és ami nem jut el hozzám, az számomra nem jó zene. És utána, ha jönnek a jó zenék, ott már teljesen mindegy, hogy milyen műfajról beszélünk. Valamiért megérint téged, és akkor ott marad veled, és azt szereted.
A jó zene meg nyilván ugye ennek azért a fordítottja, de Azt mondják, hogy az, aki mindenevő, meg mindenféle zenét szeret, hogy olyan nincs. Pedig én magamat egyébként én valahogy ide sorolnám, tehát nyilván ugye én is letöltöttem a telefonomra azt a bizonyos alkalmazást, ami lehet mindenféle zenéket hallgatni, még azt is megtettem, hogy úgy mondom tényleg, hogy ne kelljen a reklámokat hallgatni közben, meg random dolgokat, és ha most valaki nekem megnézni ezt a zenei listámat, szerintem sírva fakadna, mert az enyémben aztán minden van. De én ráadásul így ilyen teljesen értelmezhetetlen sorrendben is, éppen lelkiállapottól, vagy éppen attól függő, hogy hol vagyok, mit hallottam a rádióban, és azonnal eszembe, hogy rányomok a kikeresen plusz gomb, oké, ott van a kedvenceim között. Ez normális?
Abszolút normális. Nekem volt egy olyan zenei összeállításom sok éven keresztül az autóban, ahol a Led Zeppelin után rögtön Beethoven következett.
Akkor nem kell magam szégyelni, mert
nem, egyáltalán. Tehát ezek a komoly zenék, maradjunk ennél, így hívja mindenki, zseniális zenék. És annyira szórakoztató zenék, hogy sokszor a tánczene, mint olyan elbújhat mögöttük. Egy Mozart, egy Bach, egy Beethoven, hát van még egyszerűen zseniális.
Igen, meg hogyha nem ismerjünk ennyire vissza az időben, hanem beszélünk a mai kortárs komoly zene szerzőkkel, hát azért John Williams, egyébként pont nem olyan régen volt a születésnapja, most már azért 90 körül van, hát azért egy Indiana Jones vagy egy Jurassic Park zenéjét megírhatta volna akár Beethoven is.
Ha, abszolút.
Tehát
abszolút.
Ez az a minőség, ez az a színvonal. Szerinted ez egy út, ami közelebb hozhatja a filmzene, a komoly zenéhez a hallgatókat?
Hát én azt mondom, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Tehát a zene az egy nagyon fontos része az én életemnek, és hála Istennek nagyon sok embernek. És nagyon sok embernek a zene, hogyha valamit kivált belőle, az a kedvencévé válik. Mondok neked egy példát. Hogyha azt mondom, hogy én a legújabb slágert lejátszom az én klubomban, ahol én általában régebbi zenéket játszom, és az jó, az bejut a fejekbe, akkor nem azt kérdezik, hogy mikor ez a dal, hanem hú, de baromi jó, mert a refrént már tudják fütyülni, vagy énekelni akár. Ha pedig valami rosszat játszom, akkor mikor adták ki ezt a borzalmat, fúj, de szörnyű, és igazuk van.
A zenében szerinted kell egyszerűségre törekedni, mert most megcsapta a fülem az, amit mondtál, hogy mondjuk első alkalommal játszod ezt a dalt, és már tudja fütyülni a refrént, stb. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nem tudom, Labus, Be My Lover.
Igen.
Ebbe aztán sok dolog nem kell hozzá, vagy a Coco Jumbo, tehát most csak nagyon ilyen populáris dalokról beszélgessünk, ehhez, lehet, hogy hülyén hangzik, ehhez kell a nagy tudás, hogy megtaláld azt a 3-4 hangot, amivel tudsz operálni, mert lehet, hogy te megírhatod a legnagyobb, nem tudom, B-dur, C-moll, nem tudom milyen komoly zenét, de nem érinti meg a hallgatóságot.
Igen, technikailag zseniális, egész biztos. Meg baromi nehéz eljátszani a világon.
Igen.
Én a Bonnie M-et szoktam mondani, ha erről beszélünk példaként, ugyanis a Bonnie M egy rendkívül egyszerű zene. De még nem hallottam senkit ezen a földön, aki a Bonnie M-et jól énekelte volna. Pedig a Daddy Coolnál primitívebbet gyakorlatilag el nem tudsz képzelni, de ahogy ez meg van csinálva, hogy ez Frank Ferien napokban hunyt el, 82 éves volt, egy zseniális figura volt, és én személyesen ismertem. Tehát gyakorlatilag, ahogy ezt ő kitalálta, megírta és hangszerelte, és ezen múlik minden. Hogyan van hangszerelve? És milyen a bemondás? Mondta egyszer egy szövegíró, hogy a dalok mindig akkor dőlnek el, hogy milyen a bemondás. Ha jó a bemondás, akkor rögtön ott van a fülekben, a refrénre gondol nyilvánvalóan. Ha pedig rossz, akkor felejtsd el az egészet, az nem jó. És a Feriennek minden dalában ott volt a jó bemondás.
Mi múlik szerint, nem olyan régen volt August Bárió a vendégem, és nagyon jó viszonyban vagyunk, és egy körülbelül 20 évvel ezelőtt megkérdeztem tőle, hogy te min múlik az, hogy egy dalotok sláger lesz, vagy nem lesz?
Hát nem rajtuk.
Már és felröhögött azt, hogy hogyha tudnám, hogy melyik dalom lesz sláger, vagy hogyan kell, azt mondja, akkor mindig slágert írnék. És tényleg ezt így végig sem gondolta az ember magában, hogy min múlik az, hogy egy dalból sláger lesz, hogy ezt a közönség dönti el?
Azt mindig a közönség. Én mindig azt mondtam, hogy a zsűri dönt. A közönség, a zsűri, és ő dönti
kell. És ha sokszor játszol egy, most csúnyán akadta fel, sokszor játszol egy nem olyan jó dalt, akkor az nem kezd nem kezdik generálni magát, hogy elkezdik ismerni, és elkezdenek róla...
Vannak olyan dalok, amelyek egyből slágerré válnak, és vannak olyan dalok, amivel egy picit erőlködni kell. De ha érzed, hogy ebből lehet sláger, akkor érdemes erőltetni, és előbb vagy utóbb befut. És ezek tovább maradnak slágerek. Tehát minél nehezebben érik meg valami, annál tovább ott marad a slágerlistákon adott esetben.
Igen,
a fejekben.
De ebben például a rádiósoknak is hatalmas a zenei szerkezetek, óriási a felelősség.
Abszolút. Ők sokat döntenek el gyakorlatilag, hogy miből lesz, vagy miből nem lesz sláger. Hát én a Poptarisznyával annak idején slágereket, ha úgy tetszik, gyártottam azzal, hogy rendszeresen játszottam őket. Felkerültek a Poptari topra, a Poptarisznya slágerlistájára, stb. És ettől egyszer csak hirtelenében népszerűek lettek. Hát a magyar bandák engem kerestek meg, hogy rakjam össze a lemezüket. Mi legyen az A oldal egy, B oldal legvége.
De jó, hogy ezt felhozod.
Hát több mint 150 lemezt csináltam így névvel, meg név nélkül, tehát mindenki hozzám hozta.
Az sem mindegy. Ugye, nyilván ma már azért megváltozott ez a fajta a zenei kultúra.
Abszolút.
De akkor annak idején...
A Bály Alex már nem jár hozzám.
Hogy az A oldalon, nem tudom, volt 7 dal, a B oldalon 5, meg még az A-ból egynek a valamilyen más...
Remixe,
valamilyen változata. Ezt mi alapján? Akkor tessék, itt van, én hozok neked 15 dalt, Szembeni Pisti próbálgatja, de mányok már lehet, hogy már fel is repült egyszer-kétszer, igen, hogy mi alapján állítanál össze. Nyilván a zenekarok is megpróbálnak, és most teljes stílustól függetlenül legyen benne ilyen, olyan, kis lassú, szerelmes, szerelmes dal mindig van, utazós, megyünk, sose jövünk vissza, olyan is van, lázadós. Mi alapján rakod össze?
Először is nagyon fontos dolog nekem, mint rádiósnak, hogy világéletemben kint voltam a közönség előtt. Tehát én, amikor játszom valamit a klubokban, meg a különböző bulikon, akkor rögtön tudom 3 másodperc után, hogy egy újdonságot játszom számukra, hogy ez nekik tetszeni fog, vagy nem fog tetszeni. Tehát az embereknek az ízlése is rengeteget változik az évek során, és tudni kell, hogy...
Hát és ezt aztán végignézted.
Persze, hogy ők éppen hol tartanak. Tehát gyakorlatilag A oldal első dalának egy olyannak kell lenni, amitől berobban az egész, amitől megszólal. És ha megszólal a lemez, akkor már szívesen hallgatod végig. Annak idején ez nagy divat volt a különböző lemezboltokban, hogy volt egy lemezjátszó, megkaptad a lemezt, és végighallgattad, hogy mi van rajta. Igen. És hogyha az A oldal egyre feltetted, és az rögtön nem tetszett, az nem ütött, attól a pillanattól kezdve az egésznek vége lett. Ah, ez nem jó. Nem hallgattad meg, mert nem érdekelt. Nekem ez nem tetszik, mert hát hogy indul ez a lemez? Tehát egy lemeznek el kell indulnia, és be kell fejeződnie. Tehát gyakorlatilag ez a szerelmes dolgoz, amit mondtál,
nyilván nem kezded az
szép dalata, azt igen. Az utolsó előttinek kell feltenni, és hogyha még van rá lehetőséged, meg vannak dalaid, akkor az utolsónak is ütősnek kell lenni. Hogy úgy vedd le a korongra, hogy fú, ez egy jó lemez volt.
Ezért fontos akár mondjuk, picit menjünk el mondjuk a filmek felé, hogy a főcímdal olyan legyen. Hát a James Bondnál például, a James Bond filmeknél
nagyon ki van találva.
Külön ki van találva, vagy az Indiana Jones, tehát az Indiana Jones-t, azt mindenki, vagy most te belemeltünk a világ végéig, de a Star Wars az egész egyszerűen, a zene, az szerintem 50% benne, és ezt meg is mondta a Steven Spielberg, ha nem John Williams lett volna a zeneszerző, akkor nincs ez a misztikum.
Igen, ez egy örökös téma, hogy mi viszi a filmet, a zene, vagy a cselekmény. Én azt hiszem, hogy a zene fontosságát minden rendező nagyon jól tudja. Tehát tudja, hogy ő mit akar, és tudja, hogy az hangulatában, amit csinálnak neki a zeneszerzők, mennyire tartotta, amit ő gondol. Ez nagyon fontos dolog.
Hogy mennyire fontos ez, én nem vagyok egy nagyon muzikális ember, szeretem a zenét, de nem perdülök táncra, hogyha meghallom, vagy akármi, viszont volt szerencsém kezdődő a Hawaii-n járni, és ott a Oahu-n, egyik szigetén forgatták ugye a Jurassic Parkot. És sosem felejtem el, hogy béreltünk egy autót, és mentünk ott a között a hegyek között, és egész egyszerűen nem tudtam megállni, pedig nem vagyok ilyen típus. Elővettem a telefont, YouTube, és beütöttem, hogy Jurassic Park, John Williams, és ahogy mentél, egyszerűen megelevenedett
minden. Hát a hang meg a látvány, az nagyon fontos.
Tehát, hogy a zene mennyit hozzá tud adni a te életedhez egyébként, nem is volt arról szó, hogy esetleg mással kezdjél foglalkozni? Tehát nagyon oké, hogy most a technikai része, hogy rádió, műszerész érdekelt, oké, de attól még nem kell feltétlen 1500 éjszakát el. Nem mondtam sokat, szerintem az 1500 éjszaka.
Nem.
Azt szerintem az 10500 lesz.
Körülbelül, igen.
Hogy hol indult ez el, vagy hol ment tovább?
Úgy ment a dolog, hogy bekerültem a rádióba, én vittem a Magnus Klub lemezeit be a Komjátinak, uh-huh. és nagyon megtetszett az az egész légkör, ami ott van, és mondtam, hogy te, Gyuri, nem lehetne itt, nem lehet itt semmit sem mondta. Majd nem sokkal később a Gyuri felhívott, hogy te, kaptam lehetőséget, hogy fiatalítsam a műsoraimat, csinálhatsz egy próbafelvételt. Csináltam egy próbafelvételt, visszahallgattuk együtt a Gyurival, és mondtam, te ki ez a barom, aki itt beszél? Hát az, hogy te vagy. Kiderült, hogy az történt, hogy én akkor már színpadon elég sokat beszéltem több ezer wattba. A több ezer watt az az égvilágon mindent elvisel, a rádió mikrofonja pedig mindent hall. Hát ez volt a borzasztó, és utána nekiálltam, és megtanultam beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Aztán olyannyira jó sikerült, hogy annak idején ugye vizsgázni kellett a nyelvtanároknál azoknak, akik megszólalnak a rádióban, hogy nekem nem kellett. Kész. És a dolog el volt intézve.
Oké, de mentél tovább, de ezután a rettenetesen beindult. Tehát ez, hogy poptarisznya, poptaritop, tehát itt olyan dolgokról beszélgetünk, ami annak idején, hát a rádiózás legendája volt ez az egész 10-20 év ott.
Igen, igen.
Ez honnan jött neked az ötlet?
A poptarisznya ötlete? Az úgy kezdődött, hogy volt két zseniális ember a zenei főosztályon, az egyik a török Mária volt, ő volt a könnyű zenei részlet vezetője, és volt a Szentkuti Pali, aki az egész zenei főosztálynak volt az egyik vezetője. És oda mentem a török Marihoz, Mari, szeretnék csinálni egy műsort, akkor én már külsőztem, akkor én már bejártam a Komjátihoz. Milyen műsort szeretnél? Hát mondom, egy olyat, amiben van közlekedés, van sport és rengeteg zene. És hogy gondolod? Hát mondom, heti 4 órában, vasárnaponként, mondjuk 4-től 8-ig. Hát ez lehetetlen. Ezt felejtsd el.
De miért volt az egyéb? Ja.
Nem tudom, hogy akkor ezt miért mondta nekem a Mari, eltelt közül körülbelül egy hónap. Hív telefonon, 3 szobával arrébb voltam akkor már a Komjátival, hív telefonon, azt mondja, emlékszel, hogy mit mondtál nekem? Mondom, Mari, fogalmam sincs, azóta eltelt egy hónap, és azóta annyi mindenről beszéltünk. Hát arról a bizonyos műsorról lenne címe már neki? Ó, mondom, hogy nem, már persze, hogy van. De akkor mondd, mondom, nem akarom telefonba, átmegyek hozzád. Fogalmam nem volt, hogy miről beszél a Mari. Fogalmam nem volt, hogy milyen műsort kell kitalálnom nekem hirtelen, de volt 15 lépésem, amíg átértem egyik szobából a másikba. Benyitottam hozzá, csak annyit mondtam, poptarisznya. Zseniális! Hogy találtad ki? Hát mondom, néhány éjszakám erre ráment, röhögtem meg, aztán ő is, amikor megtudta az igaz történet.
Igen.
15 lépés kellett az egész dologhoz, és aztán így jött létre a poptarisznya. És az volt a dologban a zseniális, hogy soha senki nem szólt bele annak idején.
Fontos.
Az átkosban sem. Nem volt olyan, hogy ezt miért játszott a Beatles?
Nem lehet, hogy azért, mert szerették?
Egyrészt azért, mert szerették, másrészt pedig azért én tudtam, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. A fuck you-val volt egy időben komoly barom, de aztán megmagyaráztam, hogy ez mást is jelent, nem csak azt a csúnyát, amire ti gondoltok. Úgyhogy voltak ilyen apró problémák, de tulajdonképpen senki soha nem szólt bele.
Oké, de ez irgalmatlanul berobbant, és sok nagyon. Éven keresztül, tehát ez akkora non plus ultra volt. Tényleg a mai fiatalok nem tudják elképzelni ebben a világban, hogy akkor az ott mit jelentett.
Hát ez volt a műsor, meg a Komjáti.
Ez volt
mi
a
ketten
műsor,
voltunk, igen.
Hogyan Tehát folyamatosan követted nyilván a zenei világ változását, de közben változott a világ is, közben lett egy nyitás. Azt téged bármilyen irányban kellett, hogy befolyásoljon, vagy nem volt?
Nem, egyáltalán nem befolyásolt. Örültem,
mindig hogy... Mindig mentél az orrod után?
Mindig mentem az orrom után. Tehát gyakorlatilag nem hagytam, hogy beleszóljon senki abba, hogy milyen legyen az én stúdióm, nem hagytam beleszólni abba, hogy én milyen zenéket akarok játszani. Az elének a beszerzése az viszont nem volt egyszerű feladat. Később már ez is megoldódott, mert a Magyar Rádió rájött arra, hogy a nyugati zenéket játszani kell. És ki az, aki ezt a legjobban tudja beszerezni, a Bétót meg a Göcei. És aztán mi ketten jártunk külföldre, mindig volt egy keretünk, és abból azt vettünk, amit akartunk. Hát persze azt vettük, ami nekünk kellett, a popteniszt. De az jó lett a Magyar Rádiónak is természetesen.
Igen, de óriási volt a felelősségetek, hiszen ti akkor, megint csak vissza kell utalnom ide, hogy ma már ez másképpen van, de akkor ti határoztátok meg, idézőjelesen a zenei irányokat, hogy mi az, amit most mondtál, hogy Earth, Wind & Fire, tehát, hogy ami most is működik.
Igen,
tehát ez nem
igen.
nem egy oké, abban a 10 évben jó volt, és ma már nincs, hanem ezt, ha most a mai fejünkkel beemelni, akkor is működik.
Én sohasem hagytam, hogy az én gondolataimat bárki bármivel eltérítse, bármelyik irányba. Én mentem a saját magam feje után. Volt, amikor tévedtem, piciket vagy nagyobbakat, de általában azért mindig beletaláltam abba a közönség ízlésbe, amire az emberek vágytak a hangszóró másik oldalán, a rádió másik oldalán. Tehát gyakorlatilag én nagyon könnyen tudtam ezt a dolgot kezelni, és nem gondoltam arra, hogy nekem felelősségem van. Szóval amikor vége lett a Királyi Rádióban a Poptarisztának, és találkoztam emberekkel, akkor mondták, hogy tudod, mekkora felelősséggel bírtál te?
Igen,
hát mondom, hogy én nem tudom, nem is gondoltam rá, nem is érdekelt az egész, hanem mentem a saját fejem után.
Nagyon rosszul élted meg akkor, amikor ennek véged, vagy megfáradt maga a formáció, de szerintem ez idők végezetéig mehet, nem?
Tehát, a Kalipszó tehet tulajdonképpen mindenről, mert a Kalipszó Rádiót megszüntette az akkori elnökség, annak fura ura úrnője, hogyha úgy tetszik, és mondta nekem, hogy te még lehetsz jó zenei szerkesztő itt a Magyar Rádióban. És akkor mondtam neki, én mindenkinek nagyon szívesen lemosom az autóját, ha megkér rá, de itt a rádióban senkiét. Hát én voltam az elnök után kvázi a második ember, mint a Kalipszó Rádiónak az igazgatója. És mondom, én nem, engem tessék békén hagyni. És akkor volt egy nagyon jó gazdasági igazgató, aki azt mondta nekem, a Szijjártó Pisti, akivel nagyon jó volt a barátság, ő kosarazott, és hát jártunk teniszezni, meg sörözni időnként, lehivatott. Mondom, mit akar a Pisti tőlem? Nem sokkal később, hogy kijöttem az elnöknőtől. Na a lényeg az, hogy lehivatott a Pisti, és azt mondta, hogy te egy barom vagy. És még mást is mondott, más szavakat is használt, hogy mi vagyok én. Életemben nem kiabált velem a Pisti, persze azóta sem, de akkor, hogyha most takarodj el a rádióból, most tudok neked egy nagyon jó végkielégítést, mert ugye megszüntettek igen, valamit, igen. Ha visszajössz, akkor vége az egész játéknak, akkor már nem tudom megcsinálni. És aztán eljöttem a Magyar Rádióba. Hát meg kell, hogy mondjam, a tízegységi havi keresetem 0,5-re redukálódott, hát borzasztó volt. Akkor megint elkezdtem diszkózni, és aztán hívtak rádiókban.
Rádiókban. Mert ugye a rádió mellett ugye csinálta a diszkó.
Persze, változatlanul, változatlanul. És hát tulajdonképpen nagyon rosszul éltem meg. Mert igazságtalannak ítéltem meg az egészet, és az igazságtalanság
vagy
engem mindig bántott.
Vagy nem ajánlottak helyette mást, vagy semmit, valami ne, legyen.
Semmit.
Mi volt a kiút? Oké, hogy elkezdtél diszkózni, aztán utána csak össze tudtad lelkileg szedni magad, és azért mégiscsak volt irány.
Ó, persze, hát mondtam, hogy Vétó, te nem lettél hülyébb, te ugyanannyit értesz ehhez most is, mint annak idején, akkor légy szíves ennek megfelelően gondolkodni tovább. És ennek megfelelően gondolkodtam tovább, és a Star FM-be hívtak, és ott reggeli műsort csináltam, amit baromira szerettem egy darabig, de aztán borzasztóan belefáradtam. Belefáradtam, hogy 6-kor elkezdem, és 10-ig egyfolytában én vagyok egyedül. És ráadásul a hétvégeken már ott voltak a bulik, tehát gyakorlatilag alig aludtam. Tehát 5-kor keltem, hogy 6-ra beérjek, és hétvégén pedig 2-kor meg 3-kor feküdtem, és egy idő után ezt nem lehetett már bírni.
És mi volt a következő lépcsőfok?
Megcsináltam egy barátommal, a Popovics Lacival a poptarisznya.hu-t. Egy internetes rádiót, és a mai napig is az egyik leghallgatottabb internetes rádió. Ennek már 12 vagy 13 éve volt, és aztán utána nem nagyon mentem rádiókba, mert nem volt semmihez sem kedvem. Aztán felajánlottak egy a Neo FM-nek az igazgatását, de hát ott olyan tulajdonos volt, aki a rádiózáshoz annyit értett, mint én a, mit tudom én,
bármihez,
amihez abszolút nem értek, de viszont mindenbe belepofázott. És aztán egy hónap után mondtam, na köszi, ebből nekem elegem van, és aztán így vége lett. És akkor közben elindult a Retro Rádió, és a Retro Rádióba bekerültem, és ott ment egy darabig 4 órán keresztül vasárnap délutánonként a Poptarisznya. Most már csak 2 óra, de vasárnap 6-tól 8-ig még mindig, és nagyon-nagyon szeretem.
Nehéz embernek tartod magad egyébként, vagy tudsz alkalmazkodni, csak ahhoz akarsz alkalmazkodni, amit te úgy látod, hogy érdemes?
Az utóbbi. Tehát én tudok alkalmazkodni, hogyha látom a szikráját annak, amit nekem mondanak, hogy ezért érdemes ehhez alkalmazkodni. Ha nem látom, akkor nem, megpróbálom elkerülni a dolgot.
Kielégít téged ez a mostani tevékenység, ennyi, vagy úgy nem hiányzik, vagy el tudod engedni most ilyen nagyon idézőjelesen a múltat. Sokan abban a hibába esnek, hogy mert amikor én, ez általában nagyon rossz ilyet mondani, és tegyünk úgy, mintha nem mondanám, de amikor a régi futballista mondja, hogy mert amikor 62, jó, csak már azóta eltelt 60 év, tehát hogy...
Nem. Én azt mondom, hogy mindig előre kell nézni. A múltat nem szabad elfelejteni, nyilván, annak minden persze. Tanulságát hoznod kell magaddal, mindig a jövőre kell koncentrálni, és a jelenben élsz. Tehát a múlt az egy tartozék az életednek, minél öregebb vagy, annál nagyobb a múlt, annál nagyobb a dolog, ami hozzá tartozik.
De újságot senki nem olvas.
Hát persze, hogy nem. Csak a mait meg tudni akarod, hogy mi lesz holnap az újságokban.
Ha most bármit csinálhatnál korlátlan anyagi, nem tudom, műszaki feltételekkel, akkor mit csinálnál?
Ezzel nem gondolkodtam.
De tényleg, most azt mondom, hogy nem tudom, nyerek a lottón, én azt nekem Bétót László a kedvenc a zenei szerkesztő műsorvezető, azt mondja, Laci, tessék, itt van. Pénz, hát, fegyver, paripa.
Hát ha volna lehetőségem, akkor csinálnék egy olyan rádiót, amit én akarok. Az amit milyen? Én szeretném. A Kalipszóra nagyon emlékeztető rádió lenne, ahol a szavaknak súlya van, és fontos, a zene kiegészíti. Tehát a Kalipszóban én annak idején azt mondtam a műsorvezetőnek, zseniális műsorvezetői voltak a Kalipszónak, hogy gyerekek, ha nincs mit mondanotok, akkor zenéjetek. Ha van értéke a mondatoknak, akkor nem fontos a zene.
Csinálnál reggeli műsort?
Talán már nem. Nem tudnék korán felkelni egyszerűen, ez a bajom.
De úgy, hogy...
Elméletek csinálnék.
Igen, tehát, hogy elméletek csinálnék, csak nem neked kellene...
Igen, elméletek csinálnék műsort, de az, hogy én fölkeljek és beüljek a mikrofon mögé 6 órakor, ehhez születni kell, vagy egy olyan életformát, mint a Balázsék, amit csinálnak, vagy a Bocsiék, ezek délután 6-kor már alszanak.
Nem tudom, mert én hajnalosszam a tévében, és azt tudom, hogy nem,
nem lehet.
Tehát az a baj, hogy azt nem tudják az emberek, hogy nem az van, hogy reggeled nincs, estén
sincsen.
Hát én este azon gondolkoztam, hogyha 8-kor fekszem le aludni, és csak 6 órát alszom, hogy felbírjak elni 3-4-kor.
Igen.
És nagyon cuki volt mindenki, amikor még reggeli sávban voltam, hogy hát hogy milyen klassz, amikor ő felkel, és... ha bekapcsolja a tévét, hát mondom, igen, persze. Én meg ma ott ülök öltönybe, tehát, hogy, tehát ezt köszönöm szépen.
És mikor veszed fel az öltönyt,
igen,
hogy eljérjél?
Igen, tehát hogy ez egy nehéz dolog. Hiányzik bármi? Csinálnám bármit másképpen egyébként?
Én azt hiszem, hogy semmit, mert bármit másképpen csinálnék, ugyanazok a buktatók, vagy másfajta buktatók benne lennének az életemben. Tehát arról álmodozni, hogy jaj, ezt így csináltam, van ez úgy csináltam. Semmi, ez így jó, ahogy van. Ebben volt jó, abból volt a több, volt rossz, ebből volt a kevesebb, és bármilyen változatot próbálnék felépíteni, az arány nagyjából ugyanez lenne.
Szerinted te, most nagyon mondok egy olyan extrém helyzetet, ami nem fog megvalósulni, pontosan tudjuk, hogy működnek a rádiók, televíziók, és te oda kerülnél, nem lesz ilyen, de Rádió 1, mondtam valamit, és szólítsd meg a mai fiatalokat. Meg tudnád szerinted szólítani? Vagy már nem is célez, vagy nem tudnánk? Én szerintem én nem tudnék már megszólítani.
Hát attól függ, hogy mit kell mondani neki. Tehát, hogy csak azt kell mondani, ami az én fejemben van, akkor egész biztos, hogy találnék olyat, aki kapcsolódik hozzám. Ha pedig a szlengekbe kéne megszólítani, akkor nem valószínű, hogy ez sikerülne, mert nem állna jó nekem. Tehát nem véletlen, hogy a legújabb dalokból is csak azokat játszom, amelyekről gondolom, hogy sláger most, és sláger lesz, hogy 20-25 év múlva. Tehát nem akarok minden áron olyat tenni.
Na, ide szerettem volna kiukadni.
Olyat tenni, ami már nekem nem áll jól, vagy esetleg kiröhög más, amiatt, hogy azt csinálom.
Tehát te mindig tisztában voltál saját korlátaiddal, ugye?
Abszolút, ezzel? abszolút igen. Tehát tudom, hogy hol van az a bizonyos határ, amit még lehet feszegetni, de nem lehet átlépni rajta.
Amikor visszajött maga ez a retro korszak, hol kezdődik az, hogy retro? Hát olyan furcsa az, amikor az én fiatalságomnak a zenére mondják azt, hogy retro, hát de azért még, na, hát még járni tudok, na. Tehát és az már retro zene.
Magát a szót nem szeretem, hogy retro. Tehát nekem az első pillanattól kezdve nem volt egy szimpatikus szó. Uh-huh. Egy ilyen rideg valami, ami a valóságot nem tükrözi, de kitalálták és rácuppant az egész világ a retróra. Persze minden relatív, ami tegnap történt, az tulajdonképpen már retró, nem?
Hát az a múlt.
Hát már a múlt, persze. Tehát gyakorlatilag retró őrületben van a világ, ami a ruházkodást illeti, ami a lakásokat illeti, a berendezéseket, a zenéket illeti. Alig születnek új dalok, rengeteg remix készül, jönnek.
Milyen érdekes, hogy nem tudják a fiatalok, hogy hát... A saját unokahúgom, mikor Jennifer Lopeznek van a lambadát, igen, dolgozta fel, és mondja, hogy ment a rádióban, ültünk a kocsiba, tesómnak a lány, aki 28 éves, mondta, hogy hát igen, ez egy tök jó, de hogy milyen jó, Jennifer Lopez, mondom, ez. Kauma vagy Keoma lambada.
Kauma mondom, volt, igen.
13 évesen erre táncoltam 8-ba, azt mondja, nem mondjam már, hát ez Jennifer.
És egy nyári slágernek készült, és azóta sok nyár eltelt, az énekesnő sajnos már meghalt a Kaumából. Szóval a lényeg a dologban az, hogy zenék jönnek, zenék mennek, és jönnek az új DJ-k, előszedik a régieket, feldolgozzák. Éppen tegnap játszottam a Retro Rádióban a Quando-nak egy zseniális feldolgozását, ami 2021-ben készült. Isteni volt.
Sőt, vannak új előadók, bár tehát mondjuk most relatíve mi az új, de például egy Dua Lipa, a 80-as évek feelinget tarol.
Abszolút.
És tudod, mi a furcsa? Hogy például engem is eltalált, pedig 48 éves vagyok.
Hát ez a lényege az egésznek. Hát erről beszéltünk hosszú percekkel ezelőtt, hogyha eltalált téged valami, akkor nem érdekel, hogy ki, nem érdekel, hogy mi, meg az sem, hogy miért. Ez jó.
Nem lehet az, hogy az embereknek szükségük van az állandóságra? Persze minden változik, de kell az, hogy azt kapjam meg, amire szükségem van. Lásd egy műsorvezető például.
Én azt mondom, egy változó állandóságra.
Egy változó állandóság.
Arra ugye van szüksége az embernek tulajdonképpen. Én úgy érzem, hogy mindig kell valami, egy idő után mindent megunt mindenki. Tehát egy picikét változtatni kell a saját stílusodon is, adott esetben a szavakon, a mondatokon, hogy hogyan fogalmazod meg azt, amiről beszélni akarsz. De nem kell minden áron, tehát nem kell azért, mert most az a divat, hogy azt a szót mondom, ami éppen divatos, hanem ha tudom, akkor belerakom, ha nem, akkor nem erőltetem.
Igen, de például te vagy az élő példája annak, hogy ha valaki nem enged valamiből, és már szerintem sejted, hogy mit fogok mondani, nyilván rengetegen feltettünk neked azt a kérdést, hogy Laci, miért kell állatom beledumálni a dalokba? Egyszer ezt már kérdeztem tőled egyébként, és egy tök frappás választ adtál rá.
Ez a mai napig is csak azt tudom mondani, mindennek van egy ritmusa. Tehát a zenének is, egy műsornak is van egy ritmusa. Ha az elejét elindítod, az nem biztos, hogy ritmusilag belefér a dologba. Hogy a végére nem beszélsz rá adott esetben, az lehet, hogy tönkre teszi a műsort. Nem mindegy, hogy milyen dalt játszol az előző után. Tehát ezt ki kell találni, ez a legfontosabb dolog. Én mikor bemegyek a rádióba, akkor viszek egy zsák CD-t, és ami a úri hangulatom diktálja, azokat játszom egymás utánban, nem megszerkeszteni. És ha megkérdezik, mi volt a második dal? Mondom, második volt? Fogalmam nincsen. Tehát gyakorlatilag én azt hiszem, hogy a ritmus az a legfontosabb. Az embernek az élete is egy ritmusból áll, a zene egy rádióműsor is ritmusból áll. Tehát gyakorlatilag kell, hogy legyen egy tempója, egy ritmusa.
Nagyon-nagyon jó, hogy itt voltál. Köszönöm, Bétót László volt a vendége.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem nálad, István. Köszönöm szépen.